Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, rádióhallgatók! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 10. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged első szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadás rövid összefoglalóját a Szegedi Egyetem című újságban, valamint a Webrádió honlapján olvashatják. A hanganyagot ugyancsak a Webrádió oldalán hallgathatják meg. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon tekinthetik meg. Mai előadónk dr. Bodnár László 1968-ban szerzett jogi doktori diplomát a József Attila Tudományegyetem állam- és jogtudományi karán summa cum laude minősítéssel. Ettől kezdve a Nemzetközi Jogi Tanszék oktatójaként végzi oktató-kutató tevékenységét, 1995-től egyetemi tanári beosztásban. 1991-től az ő részvételével indult meg az országban elsőként az Európai Unió, akkor még Európai Közösségek jogának oktatása. Az állam és jogtudomány kandidátusa tudományos fokozatot 1984-ben szerezte meg, 1995-ben habilitált. Német, orosz, angol nyelvismerettel rendelkezik. Publikációs tevékenységének eredménye egy önálló monográfia, két tanulmánykötet, csaknem 40 tanulmány szakcikk, több tucat egyéb közlemény. Rendszeresen felkérik szakvélemények készítésére. 1988-ban az alkotmányi reformjához készített anyagot, 1994-től az új alkotmány koncepciójának kimunkálására megbízott szakértői bizottságban dolgozott. 2002-ben az EU csatlakozással kapcsolatos alkotmánymódosítás tervezetéről, 2003-ban a Nemzetközi Bíróság Bős-Nagymarosi ítéletének értelmezéséről fejtette ki jogi álláspontját. Pályafutása során több kutatási projekt, OTKA, Tempus, OKTK, PFP vezetőjeként is szakmai elismerésben részesült. Az STE Állam és Jogtudományi Kar doktori iskola programvezetőjeként a nemzetközi jog, az Európa jog és a nemzetközi magánjog terén tevékenykedik. Számos rangos hazai és nemzetközi szakmai szervezet tagja, a Magyar ENSZ Társaságnak elnökségi tagja. Gyakorló jogászi tevékenységet is folytat. Ügyvédként 1991-től a felesége által vezetett Bodnár ügyvédi irodában, választott bíróként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett választott bíróságon az eljáró tanács tagjaként, esetenként elnökeként szolgáltat igazságot. Jogi képviselőként nemzetközi választott bírósági eljárásban is szerepet kapott. Egyetemi tanulmányai megkezdése óta Szegeden él, 1972-ben nősült meg, két felnőtt fia és egy 3 éves unokája van. Felkérem Bodnár László professzor urat, tartsa meg előadását.
Jó napot, szép estét kívánok mindenkinek, és köszöntök mindenkit, aki megtisztelt érdeklődésével itt ebben a hatalmas teremben, vagy a későbbiekben, otthon, interneten, vagy rádión keresztül meghallgatja, megnézi esetleg az itt terén előadást. Fej tetejére fogom állítani egy ilyen előadás logikáját, mert nem a végén fogom levonni azt a konzekvenciát, hogy igen vagy nem, és ha igen, akkor miért nem, hanem előre meg fogom fogalmazni álláspontomat, véleményemet, és abban bízom, hogy az általam elmondott példák, jogszabályi magyarázatok, értelmezések, jogesetek, történetek meg fogják önöket arról győzni, hogy az előre beharangozott válaszom az reményeim szerint egyetértése talál majd önökben. Hát mielőtt érdemben elkezdeném előadásomat, még egy indiszkrét kérdést szeretnék önöknek föltenni. Tudom, hogy ez durva dolog ilyenkor, vizsgaidőszak megkezdése előtt néhány nappal. Mennyire kísérik figyelemmel a média híreket, és egészen konkrétan arra a média hírre gondolok, ami tegnap előtt estétől bejárja a magyar média infót. Az Igazság és Rendészeti Minisztériumnak a állásfoglalása, a közleménye arról, hogy mi is történt tulajdonképpen a bukta ügyben. mielőtt valaki félreértené, nem buktáról van szó, már az ügy elbírálásánál, hanem a feltpereseket hívták bukta és társai feltpereseknek, akik a magyar köztársággal szemben léptek föl az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt. És eredményesen. Most és itt csak annyit erről a bukta ügyről, bukta és társai ügyéről, hogy 2002. december 1-én egy spontán tüntetés szerveződött a Kempinski hotel előtt, ahol Nastase, az akkori román miniszterelnök hivatalos magyarországi látogatása során Románia nemzeti ünnepe alkalmából fogadást adott. Na most Románia nemzeti ünnepe az nem más, mint 1918-ban Erdélynek a de facto Romániához való csatolása, de facto, tehát tényleges, jogi értelemben, gondolom itt mindannyian tudják, a trianoni békeszerződés volt az, amelyik Erdélyt jogi értelemben is és visszavonhatatlanul Romániához csatolta el. Na ez a spontán szerveződő tüntetés feloszlatásra került, mégpedig két okból. Az egyik, hogy nem volt bejelentve. Na most a hatályos magyar gyülekezési törvény szerint a tüntetést, a gyülekezési jog gyakorlását 3 nappal korábban be kell jelenteni a magyar hatóságoknak. Na most itt az volt a helyzet, hogy nem volt 3 nap, míg akarták volna bejelenteni 3 nappal korábban, tekintve, hogy Medgyessy Péter magyar miniszterelnök a fogadás napja előtt 1 nappal hozta nyilvánosságra, hogy ő maga is részt fog venni a fogadáson. Na ez ellen tiltakozott volna, mint egy 150-200 körülbelül ilyen nagyságrendű csoportosulás. A magyar hatóságok, konkrét rendőrség szerint egy robbanásszerű durranást hallottak, és ez volt az a végső pont, hogy feloszlatják és szétküldik a tiltakozókat. A gyülekezésben résztvevők, Bukta Dénesné és társai, akik mondom nem bukták el az Emberi Jogok Európai Bíróság előtt a pert, hanem nagyon is megnyerték, arra hivatkoztak, hogy spontán tüntetést, ha az békés jellegű, semmit nem veszélyeztet, senkinek az érdekeit, értékeit, életét, egészségét, testépségét, stb., akkor az nem oszlatható föl. 2007. júliusában hirdette ki ítéletét az Emberi Jogok Európai Bírósága, és helyt adott a panaszosoknak, a felpereseknek, a bukta ügy felpereseinek, és kötelezte a magyar államot, hogy a felperesek ügyvédi költségeit és kiadásait térítse meg a magyar állam a felperesek részére, 2000 euró mértékéig. Egyebekben kártérítési igényüket azt nem akceptálta a bíróság, fejenként 10 eurót nem vagyoni kártérítést követeltek volna, de a bíróság úgy találta, hogy ez kellő elég tétel a felperesek számára, hogy megállapították azt, hogy jogellenes volt a gyülekezési jognak a korlátozása. Na ez az ügy, hogy most kicsit részletesebben beszéltem róla, fölveti már is azt a kérdést, hogy valóban számíthatunk-e a nemzetközi jogra jogvitáinkban. Hát ebbe az ügybe elég egyértelmű, hogy bizony számíthatunk. Hiszen egy nemzetközi szerződés alapján, az Emberi Jogok Európai Egyezménye alapján kerülhetett sor ennek a pernek a tárgyalására, ahol magyar állampolgárok, mint ennek az egyezménynek a részes államának a polgárai, fölléphetnek egy nemzetközi bírói fórumon. De ettől majd azért bonyolultabb lesz az élet is, meg az előadásom tartalma is. Hát mindenekelőtt szeretném tisztázni, hogy milyen nemzetközi jogra kell itt gondolni. Vagy mire nem. Hagyományos nemzetközi jogra kérném szépen. A contrario, ne gondoljon senki az Európai Unió jogára. Bármennyire nemzetközinek tűnik, valójában az egy annyira egyedi, annyira speciális, elkülönült, önálló, ahogy mondják a szaknyelvbe, sui generis jogrendszer, ami semmihez nem hasonlítható. Se előtte, se azóta más ilyen jogrendszer nincs, nem létezik. Hogy mi is ez a hagyományos nemzetközi jog, kérném szépen. Hát, ha ezt halljuk, hogy nemzetközi jog, nagyon sokan arra gondolnak, hogy itt valószínű az ENSZ tevékenységére, az ENSZ által alkotott jogszabályokra kell gondolni. Hát arra is kell gondolni, de egy sokkal többről van szó. Sokan arra asszociálnak, hogy tulajdonképpen ez az ENSZ, aminek kétségkívül komoly szerepe van a nemzetközi jog alakulásában, fejlődésében, nagyon fontos, nagyon lényeges szabályokat tartalmaz az ENSZ alapokmánya, hogy tulajdonképpen nem ér semmit, mert nézzük csak meg. Az a nemzetközi szervezet, amelynek az alapokmánya preambuluma azzal kezdődik, hogy attól az óhajtól vezéreltetve, hogy megóvjuk a jövő nemzedékét a háború borzalmaitól, és hát ahogy végig gondoljuk az 1940 utáni történelmet, világtörténelmet, egyes becslések szerint 8 nap volt a leghosszabb idő egyfolytában, amikor valahol éppen valamilyen háború nem zajlott, hát akkor mit ér az egész? Van a másik véglet az, hogy na majd az ENSZ majd megoldja, meg elmegyünk az ENSZ minden fórumára, aztán nagy sajnálatomra sokszor még ismert vezetők, politikusok is azzal fenyegetőznek, hogy elmegyünk Hágáig is az igazunkért. Most az elmegyünk Hágáig, ez nem más jelent, mint hogy elmegyünk a ENSZ keretében annak főszerveként működő nemzetközi bírósághoz, amiről viszont tudni kellene, tudni illene, hogy csak és kizárólag államok közötti jogvitában dönthet. Mással nem is foglalkozhat. A hagyományos nemzetközi jog, és azok számára próbálom a nagy többség számára érzékeltetni, amit most megint nem akarok részletekbe menni, mert arra se idő, se egyéb nincs, hogy amit az államok egymás közötti konszenzusával alakítanak ki. A legegyszerűbb megfogalmazásban erről van szó, és az államok közötti jogviszonyokat szabályoz. Az államok közötti konszenzus, ez két módon jöhet létre, vagy kifejezett módon, és akkor egy nemzetközi szerződés születik, vagy hallgatólagosan, ráutaló magatartással, és az államok ezt az ismétlődő gyakorlatot, ezt az ismétlődő magatartást úgy tekintik abban a tudatban, abban a hiszemben, vélelemben, hogy ez felel meg a jognak. Na most egy ilyen szokásjogi szabály mennyi idő alatt alakulhat ki, erre nehéz lenne bármit is mondani, mert mindenféle példa van, hogy több száz év alatt se alakult ki az ismétlődő gyakorlat, hogy más nem mondjak, legalább két évszázada a monarchikus államformáknál, hogyha uralkodó érkezik, nem csak monarchikus államformák, de ott aztán feltétlenül, az uralkodónak kijár 21 díszlövés. Több száz évről van szó, ismétlődik, csinálják, megadják ezt a tiszteletet, de ettől ez nem vált jogi kötelezettségé, mert nem úgy tekintik az államok, hogy ez felelne meg a nemzetközi jognak. Hát legfeljebb apró problémák adódnak az ilyenekből. Joghallgatók hallották már tőlem ezt a bűbályos történetet, hogy amikor a monakói herceg feleségül vette Grace Kellyt, a filmsztárt és színésznőt, ugye a Monakó hercegség, mindenki, aki számított a monarchikus államoknál, monarchikus államformai államoknál, a királyok, stb. Hercegek, nagyhercegek hivatalosak voltak az esküvőre. Hát sokat kellett lőni. Úgyhogy a rossz nyelvek szerint pót hadi költségvetést kellett elfogadtatni a monakói parlamenttel, hogy mindenki megkaphassa a neki járó díszlövéseket. Tehát a lényeg, kérem szépen, hogy államok közötti konszenzuson alapuló jogalkotásról van szó, ami nagyon lényeges, hogy nemzetközi jog csak akkor keletkezhet, ha legalább kettő állam együttes konszenzusa hozza létre a jogszabályt, legyen az akár szerződés, akár szokásjog. Még egy általánosabb megjegyzést szeretnék tenni, hogy tudnilik, amikor a nemzetközi jog alkalmazhatóságával, felhívhatóságával kapcsolatos kérdésekről beszélek, elsősorban magyar nézőpontból kívánom ezt előadni, ami természetesen más államok helyzetébe is behelyettesíthető, de amint majd nem sokára látni fogják, Magyarország szerintem nagyon sajnálatos módon elég speciális helyzetben van a tekintetben, hogy a nemzetközi jog szabályai hogyan érvényesülhetnek. Teszem azt a magyar jogalkalmazói gyakorlatban. Mert egyébként sokszor nem is gondolunk arra, hogy mennyi nemzetközi jogszabály létezik, aminek közvetlen hatása van, vagy lehet egyénekre, akár természetes személyekre, akár jogi személyekre. Ugye, amit már bemutattam, ezt az Emberi Jogok Európai Bíróságával kapcsolatos álláspontot, nagyon sok magyar állampolgár fordul az Emberi Jogok Európai Bíróságához, vélt vagy valós sérelme miatt. Hangsúlyozni szeretném, minden esetben arról lehet csak szó, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményében foglaltak szenvedtek sérelmet. A legtipikusabb, leggyakoribb egyébként, amikor magyar állampolgárok amiatt fordulnak az Emberi Jogok Európai Bíróságához, hogy a magyar állam nem tartja be azt az alapvető emberi jogukat, amit az Emberi Jogok Európai Egyezménye biztosít, hogy mindenkinek joga van a tisztességes bírósági eljáráshoz. Na most Magyarországon sajnos elég sok probléma van a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogbiztosításával, mégpedig ne értsék félre, nem korrupcióról akarok beszélni, hanem hogy nagyon hosszú ideig elhúzódnak a bírósági ügyek. És ugye statisztikailag kimutatható, és amikor az igazságügyi statisztikákat olvassuk, vagy éppen a Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke, vagy a legfelsőbb bíróság elnöke kénytelen válaszolni újságírók vagy mások kérdésére, mindig hangsúlyozzák, hogy kimutatható, hogy átlagosan 2 éven belül minden ügyben jogerős ítélet születik. Na most ez statisztikailag kétségkívül kimutatható, mert ugyebár a statisztika olyan, hogy annak idején Horváth professzor úr, a statisztika professzorunk azzal kezdte első egyetemi adását, hogy hölgyeim és uraim, a statisztika az olyan, mint a bikini. Hogy sok minden megmutat, de a lényeget eltakarja. Na most, itt mi a lényeg, mit takarunk el vele? Átlagban kimutatható, hogy 2 éven belül befejeződnek az ügyek, kimutatható. Csak amikor úgy kell összehasonlítanunk, hogy 2 hónapon belül elintézünk, és jogerős felszámolási végzés születik, ahol megállapítja a bíróság, hogy igenis fizetésképtelen az adós, felszámolást elrendeli, pont. Hát ilyeneket 2 havonta 50-et lehet lezárni. Ugyanakkor, és az emberi jogi bíróság gyakorlatából az nagyon szépen nyomon követhető, amikor eredményesen fordulnak magyar állampolgárok a bírósághoz, hogy megsértette a magyar állam a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogukat, hogy 6 év, 7 év, 8 év, kirívó esetben 10 év eltelik, hogy még nincs jogerős ítélet. Na most, ha egy jogerős ítélet megszületik 8 év után, akkor a magyar állampolgár minden további nélkül nagy eséllyel fordulhat a bírósághoz, hogy emiatt kártérítésre, illetve kártalanításra fogja kötelezni a magyar államot a bíróság, és az esetek jó részében ez 3000 és 12-15 ezer euró közötti összeg megfizetésére szokták kötelezni a magyar államot, attól függően, hogy milyen mértékű volt a sérelem. Na most mielőtt bárki elindulna a Strasbourg-i bíróság elé, nyomatékosan felhívnám a figyelmét, hogy először kell Magyarországon egy jogerős ítélet, és ezt követően 6 hónapon belül lehet fordulni, mert ha lekésünk róla, akkor el kell az egészet felejteni. Na de joggal mondják, hogy eltelt már 8 év, és nincs jogerős ítélet. Na, a bírói gyakorlat úgy alakult, hogy ilyen esetben nem kell megvárni, mert egy 8 év, 9 év, hogy még mindig sehol semmi, ez éppen elegendő indok már jogerős ítélet nélkül is arra, hogy a bíróság a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog sérelmét megállapítsa, hiszen ki tudja, mikor lesz majd vége az ügynek, esetleg már a felperesek nem is fognak élni, és így tovább. Na, utaltam már arra, hogy nagyon sok olyan szabállyal találkozunk, ami nemzetközi jogi eredetű. Az adózástól kezdve, kérem szépen, a már sokat citált emberi jogon kívül, az élővilág védelmével kapcsolatos nemzetközi szabályok, hulladékokkal kapcsolatos nemzetközi szabályok, az környezetvédelem egyéb kérdései, különböző kártérítési kérdések, például külföldiek által eszközölt beruházások védelme, ami a külföldinek jelent adott esetben védelmet Magyarországgal szemben, hogyha az itteni beruházása sérelmet szenved, mert vagy államosították, vagy kisajátították, akkor bizony neki a nemzetközi jog is védelmet biztosít. Fordítva is igaz természetesen, hogyha önök fölösleges 100 millió dollárjukat Franciaországba akarják befektetni, és a francia állam kisajátítaná a befektetésüket, vagy államosítaná, ugyanúgy jogosultak lennének nemzetközi jog alapján föllépni, és megfelelő mértékű kártalanításra igényt tartani. Aztán sok mindent lehet, csak példaként még egyet-kettőt. Tartásdíj külföldön való behajtására vannak nemzetközi szabályok, kérném szépen. És utóbbi időben már nem igazából téma, de egy jó pár évvel ezelőtt, vagy nem is olyan nagyon sokkal ezelőtt, a utózöngéi most is megvannak még, a prostitúció tilalmáról szóló New York-i egyezmény, kérném szépen, amelyik ugye itt a megfelelő zónák kijelölésével kapcsolatos, és hogy legyen engedélyezett, legális a prostitúció, vagy ne legyen, és az ellenzői jogi érvként mindenki a New York-i egyezményre hivatkozik. Meg lehet oldani, meg lehetne oldani, egyébként van rá példa, Hollandiától kezdve a Német Szövetségi Köztársaságig ezt több helyen megoldották, mert a jog azért az olyan, hogy lehet két jogi érdeket egybevetni, és ha két jogi érdek nem öli ki egymást, akkor bizony szépen meg lehet jogilag is indokolni. Nem fogom most elmesélni, hogy számíthatunk-e a nemzetközi jogra jogvitáinkban. Válaszom a következő. Igen, de nem eléggé, és nem mindig a javunkra szolgál. De úgy is fogalmazhatnám, hogy bizton számíthatnánk, ha nem léteznének azok az anomáliák, és most már Magyarországra vetítem le, amelyek akár a jogalkotásunkban, akár a jogalkalmazásban léteznek. Ezek azok az anomáliák, amelyekre nem lehet azt mondani, hogy hát igen, bizton számíthatunk. Erre néhány példát mindjárt meg is fogunk nézni. Polgári törvénykönyv, 1954. törvény, kérném szépen, a fuvarozó felelősségéről szóló rendelkezés. Azt mondja, hogy a küldemény elveszése, megsemmisülése esetében a fuvarozó köteles megtéríteni az elveszett dolog értékét. Ez a hagyományos felelősségi formula, hogy tudni, hogy a tényleges kárt meg kell téríteni. Az egy külön kérdés, hogy az elmaradt haszon az mikor jöhet szóba a megtérítésre, vagy nem. Egy másik szakasz azt mondja, hogy a küldeményt az országhatáron túl kell továbbítani, akkor e fejezet rendelkezését csak annyiban lehet alkalmazni, amennyiben nemzetközi szerződés vagy egyezmény másképpen nem rendelkezik. És itt van a másként rendelkező nemzetközi szerződés, amit egy törvényi rendelettel hirdettünk ki, ez pedig a Nemzetközi Közúti Áruforgalmazási Szerződésről szóló genfi egyezmény, kérném szépen. Tessék csak megnézni. A kártérítés azonban nem lehet több, tehát a fuvarozó terhelő kártérítés, mint a hiányzó bruttó súly minden kilogrammja után 8,33 elszámolási egység. Ez az elszámolási egység egyébként az SDR, gondolom többen találkoztak már ezzel az elszámolási egységgel, a Nemzetközi Valuta Alap alkalmazza ezt. Minden további bonyolítás nélkül annyit csak, hogy egy SDR az durván 1,40-1,50 amerikai dollárnak felel meg. Tehát korlátozza a felelősséget. Minden kilogram után 8,33, és akkor már is föl lehet tenni a kérdést, hogy ez most jó-e nekünk, vagy nem jó nekünk. Most mi vagyunk a fuvarozók, kérném szépen. A forrózónak annyiban biztos jó, hogy nem kell teljes, tényleges kárt megfizetni neki, hanem kiszámolják, hogy kilónként a 8,33 SDR az mennyi, és akkor itt pont, nincs tovább. Nem jó viszont a feladónak, az áru tulajdonosának. Mert ő meg nem fogja visszakapni a fuvarozótól az árujának az értékét. És aztán, hogy egy külön perbe mennyire tudja érvényesíteni igényét, vagy mennyire nem tudja, ez nem könnyű megválaszolni ezt a kérdést. Olyannyira nem, hogy saját praxisból is mondhatok ilyen példát, kérem szépen. Körülbelül egy évvel ezelőtt Spanyolországban, a kamion parkolóban ki, hogyan nem tudni. Lényeg az, hogy egy kamionnyi női cipőnek a fele az eltűnt. A sofőr esküszik rá, hogy ő semmit nem hallott, semmit nem vett észre, mert ő éppen kötelező pihenőjét töltötte és aludt a fülkébe. Na most az a cég, amelyiknek a sofőr a megbízója volt, hogy tessék ezt a szállítmányt kivinni, a fuvarozó cég felel kilogramonként 8,33-mal, a feladó pedig keresheti, hogy a hiányzó cipők árát még hogy tudja, vagy hogy nem tudja behajtani. Ez már bonyolult nemzetközi eljárás, hogy Spanyolországban perlés, végrehajtás, nem akarok elvésből menni. Legfeljebb úgy megemlítem, úgy elgondolkodtam rajta ennél a számolásnál, hogy a fuvarozó is törheti a fejét, hogy mit érdemesebb neki fölvállalni, milyen fuvart, hogy tollat fuvaroz-e, vagy mondjuk markológépet, hogyha a kilónkénti veszteséget számoljuk, hogy melyikkel fog jobban járni. Aztán egy másik bűbályos történetet elmesélnék ezzel kapcsolatban, amikor jól jár a magyar állampolgár vagy jogi személy. Bizonyára mindenki hallott már arról, hogy volt egyszer egy KGST, meg volt egyszer egy varsói szerződés is. Úgy nagyjából egy időben, 91-ben ezek megszűntek. Na most a varsói szerződés keretében szovjet katonák állomásoztak Magyarországon, ideiglenes jelleggel. Erre írta az egyik napi lap állítólag Bács-Siskó megyébe a Petőfi Népe, de ez nem hiteles forrás, ezt ne higgyék el, hogy átadták az örök lakásokat az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet csapatok tisztjeinek és családtagjaiknak. Na most ezeknek a jogi státuszát rendezni kellett. Mint ahogy rendezték már korábban a NATO csapatok tagjainak, családtagjainak, katonáinak, civil vezetőinek, alkalmazottainak a jogállását is. Csak tessék arra gondolni, hogy amikor a délszláv háború időszakában a Taszári repülőtéren amerikai légierő tartózkodott, kiszolgáló személyzettel, és így tovább, és így tovább. Most, hogyha ők kárt okoznak magyar állampolgárnak, vagy jogi személynek, ennek is megvannak a szabályai az úgynevezett szófa egyezményben, amelyek a NATO kötelékébe tartozó katonák, civilek jogállását és a joghatóság kérdését rendezi. Na most a varsói szerződés időszakában kétoldalú egyezmény a Szovjetunióval, a Magyarországon állomásoló szovjet csapatok és családtagjaik által kárt okozott vagy bűncselekmény elkövetése esetén, hogy a szovjet joghatóság áll le fönn, vagy a magyar joghatóság. Na most a kártérítés kérdésében külön választották, hogy szolgálati tevékenység során okozták-e a kárt, vagy magánakció keretében. Magyarán mondva nem mindegy a kártfelelősség szempontjából, meg a joghatóság szempontjából, hogy amikor az öthalmi laktanyából három év idézőben mondom, rabság után, mert nem nagyon kaptak kimenőt ám ezek a katonák, és megkapta az első kimenőjét, és örömében beton részegre leissza magát, beesik a Kárász utcai óraékszer volt kirakatába, és ha már ott járt, akkor teletömi a zsebét ékszerekkel meg órákkal. Nem ugyanaz a joghatóság kérdése, mintha a szovjet csapatok szolgálati tevékenység során okoznak kárt. Most valamikor a 80-as évek első felében egy szegedi jogi karon végzett hallgatónő fölhívott bennünket, a tanszéket, TSZ jogtanácsos volt tudnilik. Akkoriban, amíg voltak a mezőgazdasági termelő szövetkezetek, kötelező volt minden TSZ-nél jogtanácsost alkalmazni. Hogy neki rémlik valami, hogy tanult vagy hallott erről nemzetközi jogban, erről az egyezményről, hogyha szolgálati tevékenység során kárt okoznak a szovjet csapatok, akkor azt meg kell, hogy térítsék. És hát az a helyzet, hogy éppen a közelmúltban tartottak páncélos gyakorlatot, és ennek eredményeként a TSZ-nek az összes gabonatábláját, kukoricaföldjét, krumpliföldjét, meg ami volt, mindent totálkárosra tönkredettek. Hogy akkor most mi lesz? És akkor mondtuk neki, először is örülünk, hogy emlékszik még arra, hogy 10 évvel ezelőtt tanult ilyeneket. Másrésztől pedig forduljanak a vegyes bizottsághoz. Tudnilik, ez a szerződés azt mondta ki, hogy ilyen esetben egy magyar-szovjet vegyes bizottság fogja a kár mértékét megállapítani. Fordultak a vegyes bizottsághoz, megállapította a kártalanításnak a mértékét horribilis összegbe. Megkértük az illető hölgyet, hogy amikor meg lesz az eredmény, hogy sikerült-e a kártalanítás, kárterítés problémáját rendezni, hívjon föl bennünket, hogy legalább tudjuk, hogy mennyire volt hasznos a információnk. Hát boldogan újságolta, hogy nagyon jó kártalanítást kaptak. Olyannyira, hogy a TSZ elnök azóta azért imádkozik minden nap, hogy jöjjenek már még egyszer gyakorlatozni, mert ennyi bevétele a TSZ-nek 10 év alatt nem volt, mint amennyi kártalanítást kaptak. Na most ugye a jog és a sors fintora, hogy 1990-ben már az Alkotmánybíróságunk első ügyeinek egyikeként az ezt a nemzetközi szerződést kihirdető magyar TVR-t alkotmányellenesnek minősítette, és megsemmisítette. Az indok egyébként megalapozott indok, hogy bírói szerv nem bírói szerv járt el, ami még olyan nagy baj nem lett volna, ha lett volna jogorvoslati lehetőség. De ez a szerződés kizárta a jogorvoslati lehetőséget, és így a jogbiztonságnak, a jogállamiság követelmények nem felel meg. Hát 91 után persze okafogyottá vált az egész dolog, és hát reméljük, hogy a szófa egyezménnyel kapcsolatban nem lesznek hasonló problémák. Hát itt ennél a kártalanítási, kártérítési ügynél már érzékeltük, hogy hát lehetnek problémák, mert hogyha hamarabb lett volna alkotmánybíróságunk, és hamarabb észlelte volna, vagy panaszt tettek volna a jogorvoslat hiánya miatt, mint alkotmányellenes TVR, akkor esetleg már nem sikerült volna megkapniuk ezt a kártalanítást. Hát egy másik történet, hogy számíthatunk-e a nemzetközi jogra, vagy nem, az attól függ, hogy mikor. És most megint hangsúlyozom, hogy magyar nézőpontból közelítem meg a kérdést. 1936-ban az akkori magyar állam, a Magyar Királyság megerősítette a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet keretében született egyezményt a nők éjszakai munkájának a tilalmáról. Ez az egyezmény és a kihirdető törvénycikk egészen 1978-ig hatályban volt Magyarországon. Ugye a Horthy Magyarország kötelességének tartotta, hogy miután fölvették 22-ben a Nemzetek Szövetségében Magyarországot, egyidejűleg a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek is a tagjai lettünk, hát világos módon el kell fogadni ezeket a ott született, keletkezett nemzetközi jogszabályokat, ha úgy tetszik, nemzetközi szerződéseket. Pedig ők is tudták, meg akkor is tudták, hogy a magyarországi textilipar az női munkára épül. Mégpedig 3 műszakban. Ugye a textilművek, fonójárak alkalmazottai között lehetett 1-2 férfit is találni, azóta művezetőtől fölfelé valamilyen vezető, attól lefelé szövőnők, fonónők, stb. Stb. Na most jött a második világháború, jött az akkori rendszerváltozás, a szocialista berendezkedés. Világos módon egy szocialista állam nem teheti meg, hogy amit Horthyék elfogadtak kötelezettséget, igaz, hogy ők se tudták teljesíteni, de hogy mi mondjuk azt, hogy ahol a legfőbb érték az ember, a gyermekek, a nők különös védelemben kell, hogy részesüljenek, hogy mi mondjuk föl ezt a szerződést. Nem mondhattuk föl, mert az összes textilüzemet be kellett volna zárni, kérném szépen. Most a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet keményen számon kéri ám a tagoktól, hogy a szervezet keretében létrejött egyezmények végrehajtásában hol tartunk, És az egyre kínosabb volt, hogy minden évben csak azt tudtuk mondani, hogy sehol nem tartunk, mert hogyha ezt betartanánk, akkor be lehetne zárni az egész magyar textilipart. Na most 78 előtt kérném szépen, ha engem megkeresett volna a szegedi textilműveknek egy szövőnője, hogy doktor úr, hát én hallottam, hogy tilos a nők éjszakai munkája. Nem lehet éjszakai műszakra beosztani őket. És azt mondtam volna, jó, elmegyünk a jó magyar bírósághoz, és majd fogunk hivatkozni erre a nemzetközi szerződésre, meg erre a 36-ban kihirdetett törvényszikre, hogy akkor vajon mi történt volna. Hát nem túl nagy fantáziám szerint két dolog történhetett volna, illetve egy dolog csak kétféle színbe. Az egyik, hogy a jó magyar bíróság azonnal telefonál egy fehér kocsiért, vagy egy fekete zárt kocsiért, mert hogy vagy engem hülyének néztek volna, komoly elmebetegnek, és egyből a Pulc utcába irányítottak volna, hogy hogy képzelem, hogy a nemzetközi szerződésre hivatkozok, hogy nem szabad a nőket éjszakai munkába alkalmazni, vagy a másik verzió, hogy tudnék, halálra röhögték volna magukat, és akkor a fekete kocsi őket vitte volna el. Na, hál' Istennek ezen túl vagyunk már, csak hogy mik lehetnek arra a kérdésre adandó válasznál, mi minden befolyásolja, hogy számíthatunk-e a nemzetközi jogra, vagy nem számíthatunk. Büntetőjogi vonatkozásokra is szeretnék utalni. Ez a BTK-nak, itt nem bölcsészettudományi kart jelenne, hogy valaki félreértse, tehát a büntető törvénykönyvnek a 1993-ban történt kiegészítéséről van szó, ez a 261/A paragrafus, aminek a szövege, tényállása azóta lényegesen megváltozott, precízebb lett, egyértelműbb lett, és így tovább. Ez a 261/A paragrafus azért került be, kérném szépen, a BTK-ba, mert hogy 1992-től kezdődően az ENSZ biztonsági tanácsa, amiről azt kell tudnunk, hogy szankciós határozatai, amit az ENSZ alapokmánya értelmében elrendelhet, mindenkire nézve kötelezőek, még a nem ENSZ tagállamokra nézve is. Most ma ez már persze nem probléma, mert gyakorlatilag minden létező állam tagja az ENSZ-nek, a Vatikán még nem, de hát gondolom, hogy fullosra nem fog bővülni az ENSZ taglétszáma. És Jugoszláviával szemben szankcióként embargót rendelt el több fokozatban a biztonsági tanács. Na most mi tagja is voltunk az ENSZ-nek, meg mellesleg szomszédállam, ugye? És hát nekünk is ezt az embargós szankciós határozatot be kellett tartani. Na most valahogy ennek a büntetőjogi szankcióját is meg kellett teremteni, és ez a nem túlzottan egyértelmű tényállás került be a büntető törvénykönyvbe, de nem is ez a fő problémám. A fő problémám azt kérném szépen, hogy hirtelennyében, hogy ezt az embargós határozatot betartsuk, innentől kezdve Jugoszláviába nem lehetett csempészetet, már jugoszláv határon nem lehetett csempészetet elkövetni. Mert minden embargós értésnek minősült. Bevinni bármilyen árut, kérném szépen, csak az ENSZ engedélyével volt szabad Jugoszláviába. Úgyhogy volt dolguk a magyar vámosoknak, meg határőröknek kétségtelen. És miután innentől kezdve csempészet nem volt, kérném szépen, minden embargós értésnek minősült. Nem tudom, miért nem ezt a címet adták egyébként a tényállásnak, mert olyan BTK-t átnéztem, és azt tapasztaltam, hogy nincs olyan nemzetközi kötelezettség által előírt büntetendő cselekmény, ami már ne lenne benne a BTK-ba. Úgyhogy nemzetközi kötelezettség megszegése, hát sok minden lehet, de azok már egyébként is szerepeltek a BTK-ban. Egyértelműen az embargós értésre vonatkozott. Na most az embargós értés, kérném szépen, azt jelentette, hogyha egyrészről a bíróságok hónapokon keresztül nem tudtak mit kezdeni az embargós értéssel, mert nem ismerték a biztonsági tanács határozatát. Nem az ő hibájuk, hogy nem ismerték, hanem hogy a magyar jogalkotó nem foglalta semmilyen magyar jogszabályba a biztonsági tanács határozatát. A későbbiekben majd mindjárt kitérek erre is, hogy Magyarországon kérném szépen a mostani alkotmányos rendszerint is valamely nemzetközi jog vagy kötelezettség akkor lehet egy bírósági eljárásnak a tárgya, erre is alapozza a bíróság ítéletét, ha azt magyar jogszabállyal kihirdették. Mint az előbb láttuk, hogy 71. évi harmadik tévére a Nemzetközi Közúti Fogadási Egyezmény, ezt egy tévéjárban ki kellett ahhoz hirdetni, hogy a magyar bíró számára ez egyáltalán jogforrás lehessen. Na, ami a lényeg, kérném szépen. Ennél fogva a legtöbb helyen indultak az eljárások embargósértés címén, csempészet miatt nem emeltek vádat, és mindenki elfelejtette, amikor 93-ban a törvény megszületett, a záró rendelkezéseket megnézni, hogy ezek a korlátozások, ha úgy tetszik az embargó, addig áll fönn, amíg a biztonsági tanács föl nem függeszti az embargót, vagy meg nem szünteti végérvényesen. Aztán valamikor 95-ben, ha jól emlékszem, a biztonsági tanács felfüggesztette az embargós határozatát, és innentől kezdve, aki 95-be került a bíróság elé, vagy akár hamarabb már, csak nem fejeződött be az eljárás, mindenkit föl kellett menteni, mert az embargós értés nem volt bűncselekmény innentől kezdve. És olyan vádlottak kerültek szabadlábra villámgyorsan, akik olyan csempészetet követtek el, mint az a bizonyos állatorvosi ló, hogy amit csempészet címén meg lehet csinálni, ők mindent elkövettek, lopott teherautóval, hamis rendszámmal, zöld határon, egy-két embert is bedugva a tiltott áruk közé, és föl kellett menteni. A nyomozóhatóságok meg az ügyészségek tajtézottak. Pedig miről van szó, kérném szépen? Olyan jogalkotási és jogalkalmazási anomáliáról, amire utaltam, hogy bizton számíthatnánk, ha nem lennének a magyar jogalkotás és jogalkalmazás körében ilyen anomáliák. Szintén büntető törvény, személyi hatály, kérném szépen, számíthatunk vagy nem számíthatunk a nemzetközi jogra. Diplomáciai, nemzetközi jogon alapuló egyéb mentességet élvező személyek büntetőjogi felelősségre vonására nemzetközi szerződés, ennek hiányában a nemzetközi gyakorlat irányadó. A diplomatákról tudja mindenki, hogy mentességet élveznek, teljes mentességet élveznek, azaz ki vannak véve a fogadó állam teljes büntető joghatósága alól, akármit csinálnak. Nem indítható ellenük büntető eljárás. Most nem akarom a szimbolikus példát megismételni a betonrészeg szovjet kiskatonával, hanem nagyon is valós példákat hozok föl, név nélkül természetesen, de lehet, hogy többen rá fognak ismerni. Magyar diplomata a pozsonyi magyar nagykövetségen, a csalló közben Somorjánál halálos gázolást követel. Nem indítható eljárás ellene, még csak haza se hívtuk. Nem indíthatnak eljárást, neki nyugodtan biztosítani kell a munkájához a körülményeket. Másik kérném szépen egy szakadtasénk, Washingtonba szolgált kint, katonai attaséről van szó egyébként, akit ugyanolyan diplomáciai mentesség illet meg, mint a diplomatákat, tehát követeket, tanácsosokat, stb. Szintén hát valamivel több, mint 0,8% alkohol elfogyasztása után nem teljesen egyenesen közlekedett az utcán, és ennek következtében elég komoly károkat is okozott. Az ő mentessége alapján is kérem szépen nem lehetett eljárást indítani ellene, de őt legalább hazahívtuk. Tehát ilyen komolyan kell venni a nemzetközi jog szabályait, kérném szépen, mert a diplomaták mentességére 1961-ben kodifikálták Bécsben a mentességükre és kiváltságaikra vonatkozó univerzális nemzetközi szerződést, ami a korábbi szokásokat kodifikálta alapvetően, tehát ezt el lehet mondani, hogy általánosan ismert szabályról van szó. Hát ezek az anomáliák, kérném szépen, amire utaltam, és problémák, amik nehezítik a kérdés eldöntését, hogy igen vagy nem, itt keresendő. A Magyar Köztársaság alkotmányában. Elfogadjuk a nemzetközi jog általánosan ismert szabályait, biztosítja továbbá a magyar köztársaság, a vállalat, nemzetközi kötelezettség és a belső jog összhangját. Nagyon nehéz eldönteni, hogy mit akar ez az alkotmányi rendelkezés. Következő alapvető problémáim vannak vele. 1. Melyek a nemzetközi jog általánosan elismert szabályai? Ezt ki fogja eldönteni? Az ENSZ keretében működő nemzetközi bíróságnak is igen sokszor okoz komoly problémát, hogy valamely nemzetközi jogszabály tekinthető-e a nemzetközi jog általánosan ismert szabályának. Na most nem szeretném megbántani, Isten látja a lelkemet, a magyar bíróságokat, de hát nem túlzottan hemzsegnek a bírók között, akik komolyabb nemzetközi ismeretekkel rendelkeznének, ideértve a felső bíróságokat is, de időnként elég bátran fölvállalják, hogy minősítsék. Másik. Mik azok az úgynevezett vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek? Tipikusan abból szoktak kiindulni, hogy ezek a nemzetközi szerződések. De már a biztonsági tanács szankciós határozatára utaltam, az is nemzetközi kötelezettség ám. Vagy nemzetközi kötelezettség lenne, kérném szépen, a nemzetközi bíróság ítélete, annak a végrehajtása. Tehát mindenképpen tágabban kell értelmezni a kötelezettségeket, nem csak szerződésekre kell gondolni. És végül a harmadik, hogy a belső jog és a nemzetközi kötelezettségek összhangjának a kérdése. Hát mikor van összhang? Van kicsit összhang, jobban összhang, teljes összhang. Hát ebből is aztán nem kevés probléma adódik, kérném szépen. Ugye kézenfekvő, és elvileg erre kell gondolni, hogyha valamilyen nemzetközi kötelezettséget vállaltunk, akkor ez az összhang azzal teremthető meg, hogyha az ezzel a kötelezettséggel összefüggő belső jogi, azaz magyar jogszabály összhangban áll. Nem ellentétes vele. Na most van még egy másik megoldás, ennek a fordítottja, hogyha vállaltunk nemzetközi kötelezettséget, és már a tekintetben van hatályos magyar jogszabály, akkor ezt a hatályos magyar jogszabályt hatályon kívül kell helyezni, ezt hívják deregulációnak. Na, ebben nagyon jók vagyunk a deregulációban. És egy picit figyelmesebben elolvassák, akkor szembetűnő lesz, hogy más államok, amit csak példaszerűen jelölök meg, alkotmányai hogy rendelkeznek a nemzetközi szerződésekről. Az Orosz Federáció nemzetközi szerződése, ha más szabályokat állapít meg, mint amit a törvény rendel, akkor a nemzetközi szerződés szabályait kell alkalmazni. Ez egyenes beszéd, kérnünk szépen. Csehköztársaság. Alapvető szabadságokról, emberi jogokról szóló szerződések közvetlenül kötelezőek, és a törvényekkel szemben elsőbségük van. Spanyolország, kérnünk szépen. A nemzetközi szerződések a nemzeti jogrend részét képezik. A mai Európában az európai államoknak a túlnyomó többsége, körülbelül olyan többség, mint a jelenlévők közül, akik nem joghallgató, ezt a konstrukciót alkalmazza, tehát helyreteszi azt a kérdést, hogy ha egyszer nemzetközi kötelezettséget vállaltunk, akkor ez azzal jár, ha egyáltalán felelősséggel vállaltuk a kötelezettséget, hogy azok a hatályos törvényeket meg fogják előzni. Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint is, és az alkotmány értelmében is egy nemzetközi kötelezettség, tipikusan a szerződésekre kell gondolni kétségkívül, de nem csak, akkor válik a magyar jogrendszer részévé, ha azt transformálták a magyar jogba, azaz a nemzetközi kötelezettséget átalakítják egy magyar törvényé vagy kormányrendeletté. De akkor ez a törvény vagy kormányrendelet már nem mint nemzetközi kötelezettség fog a magyar jogalkalmazó számára jogalapot biztosítani, illetőleg jogforrást képezni, hanem mint magyar törvény vagy kormányrendelet. Na most tessék belegondolni, hogy bármennyire kötelező a törvények és a rendeleteknek a kihirdetése, méghozzá a hivatalos labban, azaz a magyar közlönyben, nem biztos, hogy erre sor fog kerülni. Mert hogyha a jogalkotó nem teszi a dolgát, akkor az nem kerül kihirdetésre. A 90-es években nagy port kavart az úgynevezett igazságtételi törvény, azok az úgynevezett sortűzperek, amelyekről az alkotmánybíróságunk is éveken keresztül nem tudta eldönteni, hogy miután a magyar BTK, a magyar büntető kódex értelmében ezek elévültek, tehát nem vonhatók felelősségre az elkövetők, hogy a nemzetközi jog alapján lefolytatható-e az eljárás. És hivatkoztak az 1949. évi genfi egyezményekre, hogy ez alapján az eljárás lefolytatható. Ez a négy genfi egyezmény idézőjelben így került kihirdetésre, hogy a törvényerejű rendelet felsorolja a négy egyezménynek a címét. A négy egyezménynek a szövege néhány száz oldal összesen, csak ezt sehol nem lehet megtudni, hogy mi van a genfi egyezményekben. Na most én azt gondolom, hogy hát ezt sok mindennek lehet nevezni, csak annak nem, hogy kihirdették a genfi egyezményeket. Tehát nincs magyar jogforrás, nem volt transformáció. Hát ez olyan dolog, mintha holnap kihirdetnénk az új büntető törvénykönyvet, hogy a Magyar Köztársaság 2008. évi, mit tudom én, nem tudom, hogy mennyire tartunk, 82. törvénye a büntető törvénykönyv. És ott látjuk a szövegbe, hogy a külügyminisztert arra kötelezték, hogy minél nagyobb példányszámba nyilvánosságra hozza az egyezmények szövegét, mégpedig a hatályba lépés időpontjáig. Hát ez úgy történt, kérném szépen, hogy egy ilyen brossúrába 1100 példányban hatalmas körben ezt megismertették. Ez olyan sok ez a 1100 példány, az impresszumban akkor kötelező volt még feltüntetni a példányszámot, hogy amikor indultak ezek az úgynevezett sortűzperek, a volt diáktársaim, ugye nem két éves nyeretlenek voltunk már a 90-es években, komoly bírói ügyészi beosztásban dolgoztak, és miután keresték a jogtárba a genfi egyezményeket, az Istennek se találták, fölhívtak, hogy hát segítsél már rajtunk, nektek biztos van. Hát nekünk úgy van biztos, hogy egyet bespájzoltunk egy példányt még kellő időbe, egyik könyvtárból, ezt jegyzőkönyvön kívül, meg videón kívül mondom. Úgyhogy a válaszom az volt, ha ide jöttök, jelenlétemben lefénymásoljátok, semmi akadály a kezemből, ki nem adom, mert még egy példányt a világban nem tudok szerezni belőle. Így módon kérem szépen, ezek a genfi egyezmények ismeretlenek voltak, és amikor a bíróságok, akik úgy vélték, hogy alkalmazható, akkor olyan rendelkezésekre hivatkoztak, hogy egymáshoz semmi közük nincs, kérnem szépen, a genfi egyezmények különböző rendelkezései. Köszönő viszonyban nincsenek, mert egészen más elkövetőkre vonatkozik, egészen más időszakban, és itt nem akarom tovább ragozni a kérdést. Csak 2000-ben került sor arra, hogy hivatalosan megismerhessék a genfi egyezményeknek a szövegét, mégpedig a külügyminiszternek a közleményeként. Tetszik látni, 2000-ben 17, 18, 19, 20-as számú külügyminiszteri közlemény. Na most, hogy ez minek minősül? Mert hogy jogszabálynak nem, az biztos. Mint ahogy az embargós törvénynél is kérném szépen a külügyminiszter közleményével tájékoztatták a jogalkalmazókat, hogy felfüggesztésre került az embargós határozat. Egy törvényt kérném szépen egy külügyminiszteri közleménnyel, hogy mondjam, hatályon kívül helyeztek. Na, de volt erre példa más is Magyarországon, amikor APEC közleménnyel rendelték el, hogy egy SZIA törvénymódosítást ne alkalmazzanak az adóhatóságok. Tudnélik, volt egy év, ugye tudják, hogy az adójogszabályokat azt évente 3-4-szer szokták módosítani, és egyszer kitalálták, hogy a legális külföldi keresményeket itthon is megadóztassák. Üvöltöttek a vállalkozók, akik legálisan vállaltak munkát Németországba, Ausztriába, Olaszországba, hogy ott fizetjük az adót, kérném szépen. Hát hogy tetszene gondolni, hogy akkor majd még Magyarországon is ugyanazt a jövedelmet megadóztassák. És akkor született egy APEC körlevél, amelyik azt mondta, hogy a törvénynek ezt a rendelkezését nem kell alkalmazni. Utaltam már arra, hogy vannak egyéb anomáliák is. Hát ilyen például a Nemzetközi Büntetőbíróság statútuma, 1998. évi római egyezmény, amit 2001-ben a Magyar Országgyűlés majdnem teljes egyhangúsággal ratifikált. Nincs kihirdetve, sőt nem csak, hogy nincs kihirdetve, hanem a 2003-ban az Országgyűlésnek benyújtott kihirdető törvényjavaslatot vissza is vonta a kormány, mert ezt a törvényt nem lehet kihirdetni, kérném szépen. Ez a probléma, amiket nem lehet kihirdetni. A magyar alkotmány szerint a köztársasági elnök személyes sérthetetlen büntetőjogi védelmét külön törvény biztosítja. Na most ezt a második fordulatot tessék elfelejteni, mert azóta se született meg ez a külön törvény. Ne keressék a jogtárba. Az alkotmánybíróság járhat el adott feltételek között, hogy a köztársasági elnököt felelősségre lehessen vonni, büntető felelősségre. Na most ez a Nemzetközi Büntetőbíróság statutumáról szóló római szerződés a bíróság joghatósága alá tartozónak tekinti például a háborús bűncselekményeket, emberiesség elleni bűncselekményeket, genocídiumot, és majdan, ha az agressziót nemzetközi jogilag elfogadják, az agresszió elkövetését. Utóbbit nem számítva, a Nemzetközi Büntetőbíróság már működik és vizsgál ügyeket, de a statútum, tessék nézni a lila színt, hogy miről szól. Semmilyen körülmények között nem mentesíti az adott szemét a jelen statútum szerinti büntetőjogi felelősség alól, különösen az állam vagy kormányfői tisztséggel, kormány vagy parlamenti tagsággal, választott képviselői vagy kormányhivatalunk tisztséggel járó hivatalos minőség. Megismétlem. Majdnem teljes egyhangúsággal erősítette meg a szerződést a Magyar Országgyűlés, és senkinek nem jutott eszébe, hogy ez a szerződés a magyar alkotmánnyal ellentétes, tehát nem lehet volna szabad ratifikálni. De kihirdetni meg azért nem lehet, mert ez meg alkotmányt kéne módosítani a köztársasági elnök jogállásáról, amihez kétharmados többség kellene. Most azt tudják, hogy az utóbbi 1-2-9 évben a kétharmad az ritkán szokott összejönni, úgyhogy végül is letettek arról, hogy egyáltalán kihirdessék, visszavonták a törvényjavaslatot. Deregulációt ígértem még, hogy egy-két gyöngyszemet. Ugye a dereguláció azt jelenti, hogy valamely nemzetközi szerződéssel ellentétes jogszabályt hatályon kívül helyezünk, vagy ha a nemzetközi szerződés már megszűnt, akkor hatályon kívül kell helyezni az azt kihirdető magyar törvényt. Tessék csak nézni! 2003 februárjában volt egy ilyen deregulációs hullám, ahol az Országgyűlés törvénnyel helyezett hatályon kívül korábbi nemzetközi szerződéseket kihirdető jogszabályokat. 2003-ban az 1966. évi 23-as TVR-t, amelyik az Intermetál Vaskohászati Együttműködési Szervezetet hozta létre, és annak az alapszabályát hirdette ki. Most 91-ben nem csak KGST nem volt már, nem csak vaskohászati együttműködés nem volt, hanem vaskohászat sem volt Magyarországon. És 2000-ben derült ki, hogy ez még hatályban van. Tehát elvileg, teszem azt, a Diósgyőri Acil művek még hivatkozhattak volna erre, hogy neki milyen kötelezettségei voltak. Más kérném szépen. Kölcsönös segítségnyújtás a szovjet csapatoknak a Magyarország területén való ideiglenes tartózkodásával kapcsolatos ügyekben, amit 58-ba kötöttek, 2003-ban helyeztük hatályon kívül. 82 évi 40. törvény, amelyik megszűntnek tekintette a magyar-csehszlovák szerződést a Bős-Nagymarosi projektre vonatkozóan. A magyar törvény szerint, kérném szépen, 2003-ig nem létezett ez a szerződés. Jól lehet, a Nemzetközi Bíróság már 2007-ben 2007. szeptemberében kihirdette ítéletét, miszerint a szerződés továbbra is érvényes, hatályos, azt végre kell hajtani, a végrehajtás módzat, hogy a felekre bízza. És egy anomáliát még, a nyelvhasználat fordítás, kérem szépen. Életveszélyes dolgok sülhetnek ki a rossz fordításból. Önöknek is azt tanácsolom, hogyha ilyenbe keverednek, hogy ne bízzanak eléggé a magyar fordításokban, mert veszett jól kell tudni, aki jogszabályt fordít, szerződést fordít, vagy bármilyen jogszabályt, jogiul is, meg a nyelvet is veszett jól kell tudni. Csak egy apróságot gondolják végig. A kínzás és más kegyetlen embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni nemzetközi szerződés, ami csak magyarul került kihirdetésre, nincs idegen nyelvű szövege, azt mondja, hogy egyetlen részes állam sem köteles kiutasítani, kiadni, stb. Az eredeti angolba, ami hiteles szöveg, tessék csak nézni, miről van szó, nem szabad kiadni. Na most, hogyha nem köteles, ez azt jelenti, hogy bérlegelési joga van a magyar hatóságnak, hogy vagy kiadom, vagy nem, de nem vagyok rá köteles. De ha nem szabad kiadni, óriási különbség. Mert ha kiadtuk a szerencsétlent, és olyan kínzásoknak lesz kitéve, hogy csak na, akkor életekről szólhat, kérném szépen. Időm letelt az én mérésem szerint. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Abban a reményben, amit az elején említettem, hogy remélem, hogy sikerül elfogadtatni önökkel, hogy nem megalapozatlan az a véleményem, amit úgy fogalmaztam, hogy számíthatunk, de nem mindig a javunkra, és így tovább. Azon kívül a figyelmük köszönete mellett szeretném itt és ehelyütt köszönetemet kifejezni kolléganőmnek, aki a mai előadás technikai előkészítésében nagy-nagy segítségemre volt. Köszönöm még egyszer a figyelmüket.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva dr. Pajor László professzor úr, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára tartja meg Férfiből nőt, nőből férfit című előadását. Szeretettel várjuk Önöket a jövő héten is, viszontlátásra!